Kétféle ember létezik a világon, akinek van alibije, és akinek nincs. Az elsőnek ajánlott minket hallgatni, a másodiknak kötelező. Te melyik vagy? Millás reggeli, a 90.9 Jazzy Rádió gazdasági mápecsója. Ez nem alibi, ez tény.
8 óra 11 perc van, folytatjuk a Millás reggelit optimista péntekünkön itt a 90.9 Jazzy Rádió. Velem szemben Ács Gábor ül.
Velem szemben Mihálovics András.
Egy költői kérdés a 0630210909-es SMS, WhatsApp és Viber számra érkezett, friss és meleg, azért ezt nem mondanám rá, mert 3-8-kor, de most tűnt fel, és szerintem nagyon ideillik. A zene szöveg arány megállapításakor Leonard Cohen-t hova számolják?
Nem értem.
Biztos
a kérdést.
Biztos a True Detective-es számba, ahol
ja, hogy inkább szavar
sem.
Ja, hogy szavar, ja,
énekel, és igen.
Ja, oké, hát nyilván zene, persze.
Ez
de
nagyon jó kérdés. Leesett, jó. Igen. Jó reggelt kívánunk, Gábor. Na, amíg én itt összekaparom az elektronikus rendszert, addig akkor konferáljuk be most következő vendégünket, mert már egyszer megtette ezt Ács Gábor, de azért nem árt még egyszer, hát azóta százezrek, milliók csatlakoztak a hallgatótáborunkhoz.
Így is van, és igazok is van.
Zsidai Viktor, a Citadella alapportfólió kezelője ül itt a stúdióban. Jó reggelt kívánunk!
Jó reggelt kívánok!
No, hát van itt. Sell in May and go away. Akkor te már, már a go away-nél tartasz?
Hát szerintem egyébként a nagy fejlett piacon, sőt, Selling May and Go Away, hogyha megnézitek az amerikai piacon kívül, gyakorlatilag az elmúlt 2-3 évben az összes piac oldalazik. Tehát ha megnézitek, hol van a Eurostox, az európai részvények ott vannak, mint 2-3 éve. Egyébként ott vannak, mint 15 éve is. Tehát sehova nem mentek az elmúlt 15 éve. Megnézitek a kínai részvényeket, lejjebb vannak, mint 2-3 éve. Megnézitek Ázsiát, lejjebb van, mint 2-3 éve. Egyedül Amerika van a 2 évvel ezelőtti állapotnál egy 20%-kal feljebb. Összességében már az elmúlt 2 évben is a globális részvénypiacok nem nagyon mentek sehova. Tehát ez a Selling May and Go Away helyett inkább azt mondanám, hogy szerintem egy oldalra rángatózás van, és lesz is még hosszú ideig. Persze nagy amplitúdóval fölmegy 10%-ot, leesik 20-at, fölmegy 20-at, leesik 10-et. Én azt gondolom, hogy egy ilyen időszakban vagyunk.
Akkor jön a recesszió? Lassacskán? Ez az oldalazás annak az előszele? Csak azért kérdezem, mert hogy erről is nagyon sokan beszélnek.
Olyat nem szoktunk látni, hogy a recesszió előtt nem oldalazás szokott lenni, mondjuk.
Szerintem egy komoly lassulás van a világgazdaságban, ami nem lesz, tehát szerintem nem olyan helyzet előtt vagyunk, mint 2007-8, hogy egy ilyen hirtelen halál, összeomlás, mindenki bepánikol. Egy ilyen gyenge növekedés lesz jó pár negyedéven át szerintem itt a kereskedelmi háború kapcsán, és azt akarom mondani, hogy még hogyha nem is vezetik be végül a vámokat, vagy visszavonják, vagy kevesebb lesz, akkor is ugye már olyan károk vannak, hogy mindenki fölfogta azt, hogy hoppá, itt bármikor újból előjöhet az, hogy mondjuk nem olyan jó, hogyha Kínából szállítatom be a kütyüket, lehet, hogy jobb lenne, hogyha USA-ba gyártatnék. Tehát, hogy a határokon túli tőke mozgásokat már most jelentősen visszafogta, a beruházásokat már visszafogta, és vissza is fogja fogni a következő 1-2 évben, ami most történt. Tehát azt gondolom, hogy emiatt egy lassú növekedés lesz a világgazdaságban. Lesznek olyan 1-2 negyedév valószínűleg, amikor 1-2 gazdaság becsúszik mínuszba. Ilyen szenvedés, ilyen ez, mocsár.
De az nem nagyon jó hangulat, de ez a ciklus természetes velejárója, vagy ez most a kereskedelmi háborúk
vagy miatt, ez valami ami... különleges, vagy ez valami más, mert hogy elég unortodox módszerekkel lett a válság kezelve, onnan kiemelkedve, ilyen görbét még nem látunk, ahova most elkezdtünk belecsúszni, nem?
Hát nem teljesen ilyet, de azért a 80-as évek végének a fellendülése után 90-ben volt ott az öbölháború kapcsán egy gyors recesszió a világban, tényleg nagyon rövid volt, beestek egy 10-15%-ot a tőzsdék, és utána az volt, hogy nem indult el a talpraállás. Tehát volt egy fellendülésszerűség, de olyan, az is ilyen mocsár jellegű volt, egy ilyen szenvedéses. Tehát, hogy vannak olyan példák, amikor a növekedés úgy leáll, de nem omlik össze, de nem is nagyon megy föl. Én azt gondolom, hogy egy pár negyed évig ez el tud tartani, és utána valószínűleg a döntéshozók majd, ha ez nem indul be komolyabban, akkor elkezdenek rá stimulálni, mert már megszokták, hogy az működik.
Na most erről beszéltünk ugye a műsorban, hogy ugye a Fednek, mert hogy voltak kamatemelések, van mozgástere, de mondjuk az Európai Központi Banknak, mintha nem lenne, mert hogy lentartották a kamatokat.
A Magyar Nemzeti Banknak
szenvednek.
Is, mint a kevés.
Az meg egy külön történet a magyar, igen. Szóval mekkora mozgástere?
Na de nem csak a jegybankok vannak a világon, tehát azért most már szerintem eléggé elszoktunk a rendes fiskális stimulustól, bár ugye USA-ban pont meg arra nincs mozgástér, mert arra ott Trump lőtte el a puskaport. Európában meg azért nem tudnak fiskálisan stimulálni, mert mire egyességre jutnak, az 3 évig eltelik a 15 bizottságban. de igazándiból nagyon-nagyon komoly tere van a stimulusnak, hogyha megnézitek az összes demokrata jelöltnek, mik a USA-ban például, mik a, most néztem pont Elizabeth Warrennek a legújabb manifestóját, gyakorlatilag mindenki ezt a zöld New Deal jellegű állami infrastruktúrális beruházás, költekezés. Tehát, hogy van arra tere bármikor egy államnak, hogy jelentősen költekezzen, adókat csökkentsen, és pláne annak kapcsán, hogy biztos itt is volt a műsorban szó róla, ez a modern monetáris elmélet most nagyon népszerűvé válik, gyakorlatilag nem ezt mondja ki, de a politikusok azt vették le belőle, hogy nyugodtan lehet költségvetési deficitet csinálni, mert majd az megoldódik, majd a jegybank nyomtat pénzt, vagy valami lesz. Tehát, hogy lehet nagy költségvetési deficittel stimulálni a gazdaságot, és szerintem erre lesz példa a következő
nem
években.
Nem veszélyes ez?
De veszélyes.
Mert a régebbi tankönyvek szerint meg azt mondják, hogyha lehet nagy deficitet csinálni, abból azt előbb-utóbb valakinek vissza kell fizetni. Ha meg hogyha ha nagyon nagy, mert mondott, hogy akkor majd nyomtat pénzt a jegybank, oké, de az meg ugye infláció.
Persze,
ez a tankönyvi szabályok szerint.
Igen, igen, hát valószínűleg nyilván egy idő után az lesz a vége, de miután nagyon sokáig csökkent és alacsonyan volt az infláció, most ezt már senki nem nagyon hiszi el, úgyhogy egy ideig ezzel szerintem lehet a gazdaságot turbózni. Uh-huh. Van nyilván hatása, mindennek van hatása, az a kérdés, hogy mi a cél. Azért ott a 80-as évektől volt itt egy ortodoxia, vagy egy ilyen világkép, ez a deregulációs, liberális, alacsonyadós világkép. Ez a előtte levő időszakban azért a második világháború után nem ez volt. Magas adók voltak, nem volt annyira nemzetközi tőkemozgás, sokkal kisebb vagyoni egyenlőtlenségek voltak a társadalmakban, tehát nyugodtan vissza tudunk térni egy ilyen nagy állam, magasabb adók, állam jobban beleszól a gazdaságba, és én azt gondolom, hogy ebbe az irányba megy a világnak a politikája.
Uh-huh, tehát akkor ebből az következik, hogy itt még jó pár évig ebből a mocsárhelyzetből ezzel kicsit tudnak kievickélni, nem látszik semmi jele egy komolyabb visszaesésnek, komolyabb recessziónak, nincsenek ezek szerint válságjelek.
De akkor miért riogatnak vele?
Hát azért, mert hogyha belegondoltok, hogyha mondjuk a gazdaság csak nő mondjuk 0,5%-kal, vagy 1%-kal, akkor általában, tehát hogyha megnézitek, hogy milyen összefüggés van a profitok és a gazdasági növekedés között, akkor az van, hogyha már alacsony a gazdasági növekedés, akkor a profitok általában csökkenni szoktak. Tehát nem kell ahhoz a gazdaságnak recesszióba mennie, hogy a profitok csökkenjenek. Pláne magasan vannak ciklikusan a profitráták USA-ban is, nőnek a munkabérek is. Tehát, hogy simán, hogyha egy-két évig egy lassú növekedés van a világban, az azt jelentheti, hogy a profitok csökkenek, és hát azért a tőzsdéknek mi viszi leginkább az árfolyamát, mi a fő vezetője, az, hogy merre megy a profitabilitás. Tehát, hogyha a profitok lefele csorognak, mert mondjuk évente csak 2%-kal nő a cég árbevétele, de 3-4%-kal kell növelni a munkabéreket, akkor nyilván kevesebb lesz a profitja, kevesebb a profitja, akkor kevesebbet ér a részvénye. Plusz ez a nagy állam, amiről beszélünk, nagyobb adózás, ugye, az is abban az irányba mutathat, hogy a cégeknek, hát ez egy nagyon egyszerű osztozkodás, mennyit hagyunk, most visszamegyünk a 70-es évekbe gyerekkorunkban, mennyit hagyunk a kapitalistáknál, és mennyit hagyunk a munkásoknál. De kevesebbet hagyunk a kapitalistáknál, több jut a munkásoknak, hát akkor a kapitalisták nem örülnek, és kifejezik ezt azzal, hogy részvények ára csökken.
Ugye Amerikában azt mondtad, hogy Trump előtte a puskaport, hogy az, hogy az amerikai részvények túl teljesítettek az elmúlt két évben, az nagyrészt annak volt köszönhető, hogy ott azért egy adócsökkentés végignyomott ő.
Ez egy nagyon komoly csökkentés volt, igen.
Uh-huh. És de akkor utána ebből most mi sülhet ki, vagy mi lehet? Akkor ezzel ott érdekes, hogy ott most kisebb a játéktér e tekintetben Amerikában.
Ugye teoretikusan kisebb, ez elszántság kérdése, tehát most 5%-os költségvetési deficitről is föl lehet menni 10-re. Uh-huh. Hát lehet még tovább stimulálni. Én azt gondolom egyébként, hogy nem fognak, hanem először majd a jegybank próbál valószínűleg, ha baj lesz, ha komoly lassulás lesz. De mondom, én azért nagyon kíváncsi vagyok a 2020-as amerikai választási eredményekre, és arra is, hogy amennyiben a demokraták nyernek, amire azért van jó esély, mert nyilván senki nem tudja, akkor mennyire valósítják meg ezt a
amiről most beszélnek
nagy,
mindenki.
Nagy beruházási infrastruktúrális
stimuláló. De Trump is ezzel kampányolt.
Mindenki, most már mindenkinek kell stimulálni akkor, tehát hogyha az egyik oldal ezt mondja, akkor a másik is. Hát ugye azért Trumpék azt mondják, hogy ez a zöld New Deal hülyeség, hiszen nincs global
warming.
De Trump
nem kezdte el azokat az infrastruktúrális beruházásokat, amit, mert ugye emlékszem, hogy amikor az amerikai elnökválasztásra beszéltünk, akkor ő azt mondta, hogy el vannak avulva a közlekedési hálózat, az elektromos hálózatra nem költöttek annyit, és hogy kéne majd ezeket. Ezeket végül csinálja ő?
Megmondom őszintén, részletes adatokat nem láttam, de amit a költségvetés adatokból láttam, én úgy láttam, hogy a stimulus nagy része azért inkább adócsökkentés volt, mint költekezés. Hát ez még lehet másmilyen. És ugye ne feledjük el, egyébként még a demokratáknál olyan komoly javaslatok vannak, mint a minimálbéreknek a drasztikus emelése. Tehát ilyen 20-30-40%-os emelése. Biztos nálatok is hír volt, Bernie Sanders elment a Walmartnak a közgyűlésére, megmondta, hogy emeljék föl $15 a minimálbért, nem tudom.
Igen, ez érdekes, itt elég éles határvonal van, tehát hogy a Trump-féle és a demokrata kampány között
nagyon más
üzenet. A klímavonal, a menekült vonal, és ugye emiatt a gazdaság filozófia is teljesen más, tehát ugye Trumpnak nem a gazdaságot fogja méretelni, és ha a tőzsde nem kezd el bezuhanni, akkor ő játszik a kemény ember szerepében, hogy háborúzik és megvédje Amerikát Kínával szemben, és belenged újabb adócsökkentéseket, és teljesen totális, ahogy mondtad, más irányt nyomnak a demokraták. Ez is nagyon érdekes lesz, hogy ott mi sül ki ebből.
És egyébként, bocsánat, még Angliában is ugye ott van a Labour Party, ami az elég erős, hát most nem tudjuk, ugye itt a
hát ott aztán minden bizonytalan.
Minden bizonytalan, de azért, hogyha megnézzük, a Labour elég erős volt az elmúlt időszakban, és nekik bizony vannak olyan elég erős ötleteik. Ugye Jeremy Corbyn Venezuela nagy barátja, tehát a Labour Party vezetője, tehát úgy lehet érezni, hogy elég szocialisztikus az irányzat, hogy mondjuk vegyék el a 100 fő feletti vállalatoknak a részvényeinek a 10%-át, rakják bele egy alapjába, és ezzel a munkástanácsok szavazzanak, és ők kapják meg az osztalékot belőle. Most gondolj bele, hogyha mondjuk majd az angol munkástanács szavaz arról a közgyűlésen, hogy kitelepítsék-e Magyarországra a termelést, mit fognak mondani?
Nyilván nem.
Azt mondják, hogy nem. Ugye, és ez mit jelent a cégnek? Ez azért nagyon fontos, mert ez mit jelent a cégnek, hogy nem lesz olcsóbb a munkaerő. Nem lesz olcsóbb a munkaerő, meg kell fizetni a drágább brit munkaerőt. Akkor kevesebb lesz a profit. Tehát, hogy én azt látom, az egyik, amiről beszélünk, az egy rövid távú, hogy most van a kereskedelmi háború kapcsán egy lassulás, szerintem ez egy fontos. A másik, amiről beszéltem, hogy hosszabb távon én azt gondolom, hogy van egy ilyen fordulat a fejlett országokban is, ez a zöld szocialista vonal irányába, ami semmiképpen nem jó hosszú távon, de ez most 10 éves távról beszélünk a tőzsdéknek, mert azt jelenti, hogy kevesebb lesz a kapitalisták profitja, a cégek profitja, ha ez megvalósul.
Tehát befektetés szempontból ez...
De ez tényleg 10 éves táv, tehát most nem észéről beszélünk.
Tehát ez még a te befektetési döntéseidet nem befolyásolta alapkezelőként ezek szerint.
Nem, de ezt nyilván ezt észbe kell az embernek.
Észbe kell tartani, hogyha ez egyre jobban belekerül a köztudatba, hogyha erre már esetleg elkezdenek reagálni, akár milyen okból kifolyólag, akkor figyelembe kell venni. Igen. De akkor egy ilyen környezetben hogy fektetünk be? Hát aztán majd Magyarországról tudunk
beszélni. Van ugye a mocsár, arról beszéltünk, meg a zöld szocialisták. A mocsár végén, ha már azon túl lettünk, ez nem egy egyszerű terepnek tűnik.
Én a mocsárban még csak a mocsárban vagyunk, szerintem. Én azt gondolom, hogy vannak 10-20%-os kilengések fölle, igazándiból nem megy az egész sehova. Nekem ez a koncepcióm. Ha nem igaz, akkor nyilván nem lesz jó, amit csinálok. De ez alapvetően a koncepcióm. Amikor fölmegy a mocsárvilág tetejére, akkor nyilván az ember megpróbál sortolni, és egyébként vannak olcsó eszközök, amikor meg rossz hangulat van, akkor megpróbál venni olcsónak tűnő eszközöket. Tehát nyilván lehetett olyat is találni. Vásárolgattam tavaly évvégén különböző eszközöket, amik olcsónak tűntek.
Lehet ilyeneket találni?
Lehet, hát
ami... mindenki azt mondja, hogy ugye most is te mondtad, hogy oldalazás van, egy magas szinten van oldalazás.
Vannak nagyon, tehát például ami számomra nagyon pozitív, és amit tavaly évvégén vettem, és nagyon sajnálom, hogy nem vettem sokkal többet, mert gigantikusan fölment az árfolyamuk már, de még azt gondolom, hogy jelentős potenciál van benne, a görög bankrészvények. Görögországban 7 évig volt recesszió, de nem, tehát depresszió, tehát hogy ilyen kész, tehát fölment a munkanélküliség 25-30%-ra. A bankokba kétszer kellett tőkét emelni, a bankoknak az árfolyama esett, nem tudom, 99,97%-ot. Mert ugye kétszer tőkét kellett, mindenki mindig kihígították a szerencsétleneket. Úgy néz ki, hogy talán most már Görögországban beindult a növekedés, ott is a 7 szűk esztendő után, szerintem egy kicsit hasonló a helyzet, mint Magyarországon.
Bele is bukott a Syriza.
Akik, na jó, a Szirizáról ne is beszéljünk, mert ezt nem is értem, azt az egész pártot, jó, tehát teljesen fura, tehát gyakorlatilag ott a marxisták csinálták meg a mély kiigazítást.
Ez nagyon vicces.
És most jönnek a polgári pártok, szóval ezt nem értem teljes mértékben, nagyon fura, amit csináltak, mert ha már megválasztották volna őket, én legalább forradalmat csináltam volna, de ez az ő dolguk. Mindenesetre úgy tűnik, hogy van fellendülés Görögországban, tehát Görögország szerintem egy érdekes dolog, nagyon olcsó eszközök vannak, 1000 euró körül vannak ingatlanok Athénban. Tehát, hogy azért nagyon emlékeztet Magyarország, az 5 évvel ezelőtti Magyarország helyzetére, amikor mindenki nagyon pesszimista, szörnyű a helyzet, sokáig tartott a recesszió, ez az egyik. Másik, ami szerintem érdekes, amit én nézegettem, és annyira, ez nem annyira jött be, de ebbe is nagy potenciált látok, Argentinában az állampapírok a 60-70%-os hozama van. Igaz, hogy van hozzá egy 50% körüli infláció, de a jegybank nagyon-nagyon elszánt, és szerintem nagyon jól csinálja, amit csinál. Hát van egy óriás politikai bizonytalanság. Tehát vannak olyan befektetési célpontok, amik nagy kockázatúak, de magas potenciális hozamúak. Nyilván ebben nem rakja bele az ember az életét, de azért valamennyit bele lehet rakni, mert hogyha jól működik, akkor sokat tud hozni. És hát amikor meg fölmegyünk a mocsár tetejére, akkor meg nyilván én tudok shortolni az alapomba, akkor megpróbálok shortolni. Hát hogyha ez jól megy, akkor jól megy, ha nem, akkor meg kisztoppolják az embert.
Szuper állampapír. Egy váratlan húzás.
Szuper állampapír, nagyon jó. Ugye mi úgy megyünk a befektetési alapjainkkal, hogy 100 méteres sífutásban 40 méterrel hátrányból indulunk. Ugye hát
az alap nem vehet belőle.
Az alap ugye 0%-ból indul. Tehát én elindulok 0%-ból.
Na de ez egy érdekes kérdés, és ezt már a Bamos illetékesének is feltettük, hogy ez egy ilyen alapgyilkos konstrukció, meg minden más befektetési formából elszívja a tőkét.
Hát ez nem csak az alapokból, hanem ez elszívja a bankokból is, hát az állam végül is ezzel a konstrukcióval ugye adómentes. Gyakorlatilag bármikor kiveheted, és kamatozik már az első időszakban is 3,5-4%-ot. Ugye mit csinál? Létrehozott egy alternatív bankbetétet. Hiszen ki az a hülye, aki másba tartja a pénzét? Ez miért tartanál bankba pénzt? Miért tartanál alapba pénzt? Tehát nyilván ez minden ilyen jellegű befektetési terméknek a gyilkosa. Tehát ez teljesen jó meglátás. Az állam létrehozott egy ilyet. Ezt szerintem ennek lesznek majd egy-két éves távon destabilizáló következményei, de nyilvánvaló, hogy
mire célzza?
Hát, hogyha mondjuk ne adj Isten, az egész magyar lakosság azt mondja, hogy húha, hát miért tart csak mondjuk a bankokba pénzt? Miért ne rakják
egy minden? Fillért is, mert hogy minden
igen, az tehát nyilván a bankok nem tudnak úgy hitelezni, hogyha nincs ott betét. Tehát nyilván
ilyen,
ennek,
ilyen szinten elszívhatja?
Nem, tehát szerintem nem, csak azért mondom, hogy most itt egy kicsit karikírozom a dolgokat, de hát azért nyilvánvalóan van egy elszívó ereje. Tehát, hogy nem csak a befektetési alapokból, hanem a broker cégekből, a bankokból, a gondolom a nyugdíj célú megtakarításokból is talán, bár abban nem vagyok benne biztos, hogy az mennyire hagyja meg ezeket a hosszú távú befektetéseket, de igen, nagyon nagy elszívó ereje van. Tehát ezzel a kormány csinált egy olyat, hogy mindenki más, mint mondtam, a 100 méter síkfutásba, aki nem fér ehhez hozzá, bankok, brokerek, alapkezelők hátrányból indul, óriási
kockázat. Ezt azért kérdezem, mert hogy gyakorta beszélek emberekkel, mikor így erről, hogy most miben tegyem a pénzem, és mindig szoktam mondani, hogy itt van egyszerűen szakmai szemmel nem mondhatsz mást, mint azt, hogy a szuper állampapír, mert hogy olyanok a kondíciói. De ilyenkor meg mindig jönnek, hogy ja, majd ezt is egy tolvonással megszüntetik, mint a magánnyugdíj.
Nem, ez a tolvonással megszüntetik, szerintem ez hülyeség. Tehát olyan kockázatot, hogy tolvonással megszüntetik, meg nem fizetik, ilyen nincs. Ugye a valódi kockázata, a valós hosszú távú kockázata ennek az, hogyha már minden államadósság forintban van, és ez nem csak Magyarországra vonatkozik, minden országra, ahol saját devizában van az államadósság, viszonylag fix kamaton van, akkor az államnak, ha bajba van, akkor lehetősége van arra, hogy elinflálja a megtakarításokat. Tehát a valódi kockázat az abban áll, hogy a rossz gazdasági környezetben vissza fogja kapni mindenki a pénzét, azt én személyesen garantálom, a kamattal együtt, az a kérdés, hogy mennyi lesz közben az infláció. Tehát, hogyha kapsz 5%-ot a futamidőre, és 10%, igen, akkor az reál értékben veszteség. Nem gondolom, hogy annyi lesz egyébként, csak mondom, hogy a valódi kockázata ezeknek az állampapíroknak az, hogy fölmegy nagyon az infláció, és reál értékben.
És mennyi lesz az infláció, mert hogy ezt elég, hát mondjuk lazán kezeli a jegybank ezt a jelenlegi inflációs környezetet, és hiperlazán mondhatni.
És itt is vannak összeesküvés.
Ja, hagyjuk már
összeesküvés. Más a szakmaiság, én az a nép hangja. Én ezt,
mind a kettőre válaszolnék.
Mondják, hogy nem is annyi az infláció, meg kozmetikázzák az adatokat, már rég magasabb.
Jó, akkor két
okay.
Két irányból közelítsük meg a kérdést. Nem tudom, melyikkel kezdjük, a kozmetikázottal, vagy a...
Kezdjük, esünk túl a
kozmetikázottal. A szakmai...
Esünk túl gyorsan a kozmetikázottal.
Jó, tehát az egyik, az Eurostat... metodológiáját használják Magyarországon, nagyon csalni nem tudnak. Ami a csalás, két csalás van. Az infláció nem a megélhetési költségek növekedését mutatja. Annak köszönhetően, hogy például most néztem meg, hogy 2003 óta a KSH szerint mennyivel nőttek a új autóknak az árai, 6%-kal. Ugye ez azért van, és ha megnézzük a számítógépek ára, meg 98%-kal csökkent, ugye azért van, mert az, hogy minőségi javulás következik be, az beleszámítják. Tehát azt mondják, hogy igaz, hogy most már 10%-kal többe kerül az új, nem tudom, Volkswagen, de az pont 10%-kal jobb, tehát nem ment föl az ára. Tehát nagyjából, és ez megvan a műszaki cikkeknél, stb. Dolgoknál. Tehát ez azt jelenti, hogy jobb termékeket kapsz, de neked ugyanúgy meg kell venni azt az autót. Tehát emiatt egyrészt az infláció alulbecsli a megélhetési költségeknek a valós növekedését. A másik, hogy Magyarországon, illetve Európában nincs komoly súllyal benne, gyakorlatilag minimális súllyal van benne a lakás.
Lakhatás, igen, igen.
Ha a lakással kiegészítenéd, akkor Magyarországon 6-7%, tehát az amerikai metodológiát használnánk Magyarországra, akkor 6-7% lenne az infláció. De azt is jelenti, hogy ha ezt a kettőt összevesszük, akkor az infláció jó, jól van számolva, rendesen Eurostat
mindenki nyugodjon.
Mindenki nyugodj, az jól van, viszont a megélhetési költségek nem 3%-kal nőnek, hanem 8-9-el. Amiatt, hogy a lakás nincs benne, meg hogy nem veszi, meg hogy ugye ez a minőségi változások miatt. Tehát az egyik dolog, tehát hogy a megélhetési költségek jól érzékelik az emberek, hogy többel nő, mint az infláció. Ez teljesen igaz.
Oké, akkor ennyit az összeesküvés.
Ez az összeesküvés elmélet.
Na és akkor egy bank reakciója, hogy hiperlazán veszi ezt az egészet?
Én azt gondolom,
játszani?
Hát addig lehet játszani, amíg nem gyűrűzik át a... És erről van egy nagy vita, szerintem senki nem tudja. Amikor azt mondja, van egy jó, egyik kollégám mondta, hogy amikor azt mondják a jegybankok, hogy adatvezéreltek vagyunk, az azt jelenti, hogy lövésük sincs, hogy mi lesz. Ugye ez adatvezérelt,
majd meglátjuk, fogalmam sincs. Igen.
Ugye és szerintem az MNB is itt az infláció tekintetében adatvezérelt, ami nem tudja, hogy mi lesz, nem tudja, hogy ez a folyamatos bérnövekedés, ami van, végül tényleg begyűrűzik-e az inflációs várakozások megnövekedésébe, ami azt jelenti, hogy stabilan magasan ragad az infláció. Én azt gondolom, hogy erre van egy jó esély, nem tudjuk, hogy bekövetkezik, de ők se tudják, én se tudom. Én azt gondolom, hogy ez a valószínű forgatókönyv, ők azt gondolják, hogy ez a kevésbé valószínű forgatókönyv. Hogyha ha ezek az inflációs várakozások fönragadnak, mert a szerencsétlen vállalkozóknak 10%-kal kell évente bért növelni, akkor fönt fog ragadni a magyar infláció nem a 3%, hanem inkább a 4-5%-os sávba. Hogy akkor mit fog csinálni az MNB, azt nem tudom. Gondolom azért valamit csinálnia kell, ha ez így lenne.
Hát én már ebben sem vagyok teljesen biztos, mert elég sokszor gondolta azt a piacnak a nagyobbik része, hogy itt már valamit csinálnia kéne, és lényegében nem csináltak semmit, vagy minimális változásokat.
Hát akkor kell csinálniuk valamit, hogyha a forint elkezd gyengülni miatt. Ugye, mert ez egy olyan kör tud előállítani, hogy magas az infláció, megijednek az emberek, elkezd gyengülni a forint, a gyengülő forinttól elkezdődik a tőkemenekítés, amitől tovább gyengül a forint. Tehát nyilván de nekik hát, a forintot kell nézni leginkább.
De nem aggódnak a forint gyengülés miatt se, így látszólag.
Hát nem most csúszó leértékelés van.
Kicsitől nem.
Évente 2-3%-ot, ha gyengül, az a legjobb. Ha 11 gyengül egy hónap alatt, az nagyon rossz. Tehát, hogy mint a legtöbb jegybank mindig azt mondja, hogy a hirtelen nagy mozgások, ami egyirányú és nagy, azt nem szeretik. Uh-huh. És nyilván logikus, mert azt tudja kiváltani a pánikot. Tehát amikor így csúszik le, az nem baj neki.
Arra mennyi esélyt látsz, hogy ha ez így marad, és a jegybank nem lép semmit, hogy a spekuláció indul a forint ellen?
Ha elindul föl az infláció, és a jegybank nem lép semmit, akkor biztos vagyok benne, hogy spekuláció indul el a forint ellen. Tehát, hogyha tehát két feltétel van, ugye, hogy fölmegy az infláció, és fönragad, és nem azok a várakozások jönnek be, ami most mondjuk a elemzői előrejelzésekben vannak, hogy szépen visszacsúszik az infláció 3% környékére, és minden rendben van, hanem fönragad 4-4,5 ilyesmi számok környékén, és erre nem reagál a jegybank, ez a két feltétel, akkor biztos, hogy a forint van, nagyon komoly eladói nyomás lesz.
De ez még hónapok, bőven, sőt. Aha. Jó, akkor most szusszanjunk egyet. Várunk még kérdéseket, nekünk is van még bőven, de most zenélünk és hírek következik. Zsidai Viktor a vendégünk, és vele folytatjuk a beszélgetést néhány perc múlva.
From
műsorunkban termék megjelenítést hallhattak. Minden évben ilyen tájt elönt minket az érzés, hogy fogjuk a hozzánk legközelebb eső tengerpartot, és egy határozott mozdulattal rántunk rajta egyenesen az ajtónkig. Hogy csak a házi papucsot kelljen lecserélni, strandpapuccsá. Aztán csak sóhajtunk egy nagyot, hogy ugyan ki lenne képes erre. Jó hírünk van! Kedvenc rádiója, igen! Egyenesen a hangszórókba költöztetjük Horvátországot, és minden jót, amit csak felidézhetünk az Adria, az óvárosok, a természet és a történelem, a gasztronómia és a páratlan vendégszeretet izgalmas varázslatából. Az országot, amit naponta végig simít az Adria, Fiumétól Dubrovnikig. Horvát hét a 90.9 Jazzin. Tartson velünk délre minden délután, és nyerje meg értékes ajándékainkat. Ria, Ria, Adria!
Együttműködő partnerünk, a Horvát Idegenforgalmi Közösség.
Reklám.
Gyönyörű lett az új fürdőszobánk, mindig öröm ide belépni.
Bizony! Milyen jó, hogy a Venéciába mentünk vásárolni.
Ó, igen, a Venécia. Az a sok ízlésesen berendezett fürdőszoba.
Nekem a legjobban az óriáslapos burkolatok és a mozaikok tetszettek. Pont ahogy a legújabb trendeknek kívánják.
Hatalmas a kínálat, ugyanakkor könnyű választani, mert a személyzet mindig kedves és segítőkész.
Venécia, a stílusos fürdőszobák divatháza. www.venezia.hu.
Egy jó cégvezető villámsebesen méri fel a helyzetet. Gyors döntéseket hoz, és pontosan tudja, melyik a helyes irány. Épp úgy, mint azok, akik munkatársuknak Fordot választottak. Válasszon ön is készletről azonnal elérhető Ford Transit haszongépjárműveket most kedvező évi 2,5%-os fix kamattal NHP finanszírozás keretében. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a Ford.hu oldalon.
Reklámot hallottak. Rövid hírek a 90.9 Jazzin.
Szlovákiában megállítják a folyót. Az országos vízügyi főigazgatóság kezdeményezte a szlovák vízügynél, hogy a Duna vízhozamának részleges visszatartásával segítsék az árhullám apadásának meggyorsítását. Egy megbeszélt időpontban 4 órán keresztül 1000 köbméter vizet tartanak vissza, így a Clark Ádám úszódarú hamarabb közelítheti meg a múlt szerdai hajóbaleset helyszínét, és megkezdheti a hajóroncs kiemelését. A terroráhárítási központ koordinálja a munkálatokat. A TEK társadalmi kapcsolatokért felelős osztályának vezetője Jasenszky Nándor elmondta, hogy a búvárok azokat az emelési pontokat alakítják ki a hajó alatt, amelyeken keresztül a Clark Ádám úszódarúhoz akarják rögzíteni a roncsot. Mire ezzel végeznek, várhatóan az úszódarú is a helyszínre érkezik, és megindulhat a kiemelés. Közben folytatódik a nyomozás. Az ügyészség megerősítette, hogy a kapitány adatokat törölt a telefonjáról a dunai hajó baleset után. Az is kiderült viszont, hogy a Viking szállodahajó ukrán kapitánya nem kapitányként szolgált a hollandiai baleset idején, ezt állítja a hajózási vállalat szóvivője. Korábban a fővárosi főügyészség azt közölte, hogy a Hollandiában az idén április 1-én balesetet okozó hajó kapitánya és a hableányügyben gyanúsított kapitány ugyanaz a személy. Újabb Viking hajó ütközött most a Majna-Duna csatornán, a jármű a lezárt zsilip kapunak ment neki, amit most nem lehet rendesen bezárni, ezért pihenőre kényszerülnek a hajók a csatornán, írja az Index. Na, balesetben senki sem sérült meg, a zsilipnél a csatorna 12 méter széles, még nem tudni mekkora kár érte a zsiliprendszert, az első felmérések alapján akár 3 hét is eltelhet, amíg újra hajózhatóvá nem teszik az átjárót. 10 000 forinttal magasabb lett volna a 2018-ra érvényes nyugdíjprémium, ha a tényleges gazdasági növekedés alapján számolnák ki az összeget, állítja az Országos Nyugdíjas Parlament Egyesület elnöke. Karácsony Mihály azt mondta a Népszavának, az lenne a tisztességes, ha az elmaradt pénzt is kiutalnák minden járadékban részesülő idős embernek. A MOL ismét csökkentette 9 forinttal a 95-ös benzin és 6 forinttal a gázolaj nagykereskedelmi árát. A változást követően a benzin literenkénti átlagára 391, a gázolajé 397 forintra csökkent. Tereza May mától nem pártelnök, ma távozik a kormányzó brit konzervatív párt vezetői tisztségéből, mindenek előtt a brit EU-tagság megszűnésének feltételrendszerét rögzítő megállapodás parlamenti elfogadtatásának kudarca miatt. Ez egyben a miniszterelnöki tisztségének megszűnésével is jár, de az utód megválasztásáig, vagyis várhatóan még több mint egy hónapig ügyvezetői minőségben ellátja a kormányfői feladatokat. Az időjárásról: ma már sok napsütésre számíthatunk, de északon, északkeleten lehet elszórtan futó zápor, zivatar, délután 25-30 fokot mérhetünk. A hírszerkesztőt László B. Katalint hallották, hírek legközelebb fél óra múlva.
Budapest legfrissebb közlekedési hírei itt a 90.9 Jazzy-n.
Jó reggelt kívánok! A fővárosban véget ért a helyszínnel és a Népfürdő utcában az Árpád híd közelében. Sárgán villognak a jelzőlámpák a Hermina út, Kóskároly sétány, Kacsó-Pongrácz úti felüljáró csomópontban. Zsúfoltságot tapasztalhatnak az Üllői úton befelé, az Ecseri út és a Nagykörút előtt is, a Szerémi úton és a Budafoki úton a Rákóczi híd közelében, a Váci út újpesti szakaszán befelé, illetve a második Rákóczi-Ferenc úton Csepelen, az M0-ásnál mindkét irányban. Fennakadásra számíthatnak a Hungária körúton a Kerepesi útnál, az M3-as autópálya bevezető szakaszán a Szerencs utca és a Kacsó-Pongrácz úti felüljáró előtt, továbbá az M5-ös autópályán is befelé az autópiactól. Egybefüggő a sor a Budakeszi úton és a Hűvösvölgyi úton a Szilágyi Erzsébet fasor előtt, a 10-es főúton az Ürömi úti körforgalom előtt, a Budai alsórakparton a Zsigmond tértől délfelé a Petőfi hídnál északi irányban, a Pesti alsórakparton pedig mindkét irányban a Lánchídig. Torlódásra számíthatnak a Hegyalja út Erzsébet híd útvonalon is, a Rákóczi úton a Barostértől befelé, a Kerepesi úton szintén befelé szakaszonként, illetve a Pesti úton a Keresztúri útnál. Varga Etele, BKK Info.
A hírek után már is folytatódik a Millás reggeli, itt a 90.9 Jazzén. Következő műsorunkban termék megjelenítést hallhatnak. Aranyköpés a Millás reggeliben. Mindenre van egy idézetünk. Ez megspórolja az eredeti gondolatokat. De nem mind arany, ami fényli. Lehet kedvező körülmények közt gyémánt is.
Na ugye milyen optimistát választottam, igen, neked optimista péntekre?
Végre. Tudsz, te akarsz, csak nem mindig akarsz.
Paranya, igazi füleses.
71 éves Gárdos Péter alap volt, hogy tőle választunk aranyköpés már, amely így hangzik: vigyázni kell az írtózattal, könnyen átcsap a gyűlöletbe, majd rögtön utána jön az agresszió, később az ideológia.
Hát nincs mit hozzátenni.
Bravo.
Aranyköpés hangzott el a Millás reggeliben. Ne feledd, tanulni ezüst, megjegyezni arany.
Folytatjuk a beszélgetést Zsidai Viktorral, a Citadella alap portfólió kezelőjével, és akkor hallgatói felvetések, egészen jó felvetések érkeztek, hála nektek. 0-30-20-10-9-0-9. Első, Franke kérdezi, az euró bevezetés nem lenne már nagyon időszerű?
Hát én itt a szünetben ezt meg is beszéltük, én elég európárti voltam, de azt látom, hogy Európának a döntéshozatali mechanizmusa annyira tragikus, annyira lassan tud reagálni bármilyen válsághelyzetre, és annyira gúzsba köti az euró az országokat, hogy valószínűleg jobban jár egyelőre Magyarország, hogyha ebben nem lép. Tehát én azt gondolom, hogy nagyon jó lenne az euró, de ahhoz először Európában valami intézményi reformokat kell, hogy rendes, gyors, konszenzusos döntéseket, mert itt, hogy mindent blokkolnak éveken át egy-két ország, az nem lehet.
Ez nem visz jóra. Másik kérdés: inflációt lehet majd esetleg áfa csökkentéssel enyhíteni, vagy ez csak átmeneti lenne? Ez is egy jó felvetés, lehet. Akkor nem kell, ugye nem abszolút kell nagyon lehet törődni vele a jegybanknak az
igen,
infláció.
Igen, hát elméletileg az adószűrt maginflációt nézi a jegybank, tehát kiszűrik az adókat, tehát elméletileg ezt nem kéne figyelembe venni, de nyilvánvalóan a fő inflációt számot ez jelentősen csökkenteni, és ennek valószínűleg lenne hatása, tehát a válasz az, hogy igen, még ezzel lehet, lehet dolgozni.
Aztán Stukka írja, élvezett hallgatni benneteket, az MNB simán megemelheti az inflációs célt, aztán lesz-e neked piac?
Abszolút megemelheti, a jogában áll, szerintem azért ez nem ilyen egyszerű, mert Argentína, pont beszéltünk erről, Argentínában ott kezdődött az óriás probléma tavaly év végén, hogy a jegybank az inflációs célon módosított, és ezt a piac úgy vette, hogy úristen, akkor már itt minden más. Tehát, hogy a piacok nagyon érzékenyen tudnak reagálni az inflációs célnak a módosítására, és nagyon be tudnak pánikolni, mert akkor azt mondja, hogy hoppát, föltolja, mondjuk 2 és 4 között van ugye most az inflációs cél, 300% plusz minusz 1%-os föltolja mondjuk 4% plusz minusz 1-re, akkor azt mondja, hogy de miért ne tolná föl legközelebb 5-re, meg 6-ra, meg 7-re, akkor ezeket nem érdekli az infláció, hát akkor ezek itt el fogják engedni a forintot, meg stb. Tehát szerintem ez egy nagyon-nagyon veszélyes út, meg lehet csinálni, szerintem nagyon nem fogják emiatt, mert ez nagyon veszélyes, és ezt a jegybank is tudja, hogy nem lehet csak így össze-vissza módosítani a célt.
Oké, okay, magyar gazdaság állapota, mindenki optimista, mindenkit meglep rendre a GDP alakulása.
Igen, magyar gazdaságot alapvetően az elmúlt 5-6-7 évben két dolog hajtja, tehát ha nagyon leegyszerűsítjük, Európai Uniós pénzek, illetve a fogyasztás növekedés. A fogyasztás növekedés az amiatt van, mert nőnek a bérek. A bérek meg azért nőnek, mert nyitott az európai gazdaság, és ugye konvergálnak a magyar bérek a nyugati bérekhez. Nyilvánvalóan a magyar béreknek a konvergenciája csak egy ideig tarthat. Én azt gondolom, hogy egy 10-20% még van fölfele a magyar bérekben konvergenciában, de aztán ez a magyar cégeknek a profitabilitásába fog ütközni, tehát ez egy-két évig még mehet, tehát a fogyasztás tud nőni még egy-két évig. Az Európai Uniós pénzekről meg szintén tudjuk, hogy a következő egy-két évben el fognak fogyni, és a következő ciklusban elég erős az esélye, hogy jelentősen kevesebbet kapunk. Egyrészt azért, mert...
Kiszállnak a britek, jól
kiszállnak a britek, nem viselkedtünk olyan jól, tehát sokan azért megorroltak ránk, plusz azért ez a kelet-európai, kelet-közép-európai régió nagyon sokat följött délhez képest. Tehát, hogy nyilván logikus követelés a déltől, hogy ők kapjanak többet, és ez egy teljesen, tehát hogyha ez egy szolidaritás alapon működő dolog Európában, és azt mondjuk, hogy akinek nem ment olyan jól, az kapja a pénzt, akkor oda többet fognak csoportosítani. Tehát azt gondolom, hogy a magyar növekedésnek a rakétái a következő egy-két évben még lesznek, de folyamatosan el fognak fogyni, viszont a vége a ciklusnak valószínűleg nem az lesz itt sem, mint 2007-8-ban. Tehát nincs nagy egyensúlytalanság, nincs devizaadósság, nincs nagy költségvetési hiány, nincs folyófizetési mérleg hiány, tehát hogy inkább az lesz, hogy a növekedés elfogy. Tehát, hogy 5-4-3
kockázatok, úgy, mint az autóipar, ugye egy technológia váltás előtt toporog az ágazat, ugye eleve a húzó ágazat a magyar gazdaságnak, ráadásul ugye csökken a kereslet a hagyományos modellek iránt Kínában 20-pár év óta először.
Van jelentős kockázat a magyar gazdaságban, de azt gondolom, hogy még hogyha egy jelentősebb visszaesés következne be, én azt gondolom, hogy a magyar fogyasztásnak a momentuma annyira erős, ez a bérnövekedésből adódó fogyasztás, hogy a magyar gazdaság így hirtelen recesszióban nem nagyon tud esni most.
Lakásárak. Te voltál az első, hogy emlékezetes volt, amikor nagyon korán megjövendölted a hatalmas ingatlan piaci, sőt, azt még nem tudhatod nyilván te sem, de az, hogy valami beindult, és az árak elindulnak fölfele, és érdemes lakásba fektetni is akár, az te voltál, ez hány éve volt ez már? 5? 6? Hát tényleg a legtöbb. Igen. Éppen ezért kíváncsiak vagyunk, hogy most, amikor a lassulásra utaló jelek vannak, hogy most hogy látod az ingatlan piacot, lakásárakat?
Az a jó, az összes piacban, tehát vannak olyan időpontok, 5-10 évenként egyszer, minden piacon van 3-4-5 tényező. Ha mind egy irányba áll, az nagyon jó. Ugye mi volt 13-14-ben Magyarországon? Gigantikus pessimizmus, nem épített senki semmit, tehát kínálat nuku, elkezdődött egy gazdasági fellendülés, elkezdődött egy bérnövekedés, elkezdődött az EU-s pénzek áramlása, elkezdődött a kamatok csökkenése, minden egy irányba mutatott.
Elhalasztott vásárlások.
Tehát minden. Amikor ilyen helyzet van, akkor sokkal könnyebb jósolni, mint amikor mondjuk kettő egy irányba mutat, a másik kettő meg a másik irányba mutat.
Most ez van egyébként.
Most azt gondolom, hogy az van, hogy azért alapvetően a fő tényező, hogy nő-e a gazdaság és nőnek-e a bérek. Ez a fő vezetője a lakásáraknak. Egyelőre azt gondolom, hogy a következő egy-két évben ez lesz, tehát ez pozitívum. Viszont már nagyon magasak a lakásárak, viszont valószínűleg már nem lesznek alacsonyabbak a kamatok. Viszont már azért bejött a kínálat is. Tehát azt gondolom, hogy most már sokkal nehezebb a helyzet. A következő egy-két-három, én azt gondolom egyébként, amikor ezt gondoltam, hogy föl fognak robbanni a lakásárak, akkor az volt az elképzelésem, hogy lesz egy nagy lakásár robbanás, majd utána 5-10 évig nem mennek sehova a lakásárak. Értsd ez alatt, hogy évente megy 1-2-3% plusz-minuszba. Azt gondolom, hogy ez várható nagyjából.
Tehát ezen a magas szinten stabilizálódhat?
Szerintem igen, 20-21-22 tájékáig emelkednek, nem, ezt nyilván ezt jó lenne tudni, hogy meddig, amíg a bérnövekedés kitart, addig van még emelkedés. Utána pedig szerintem nagyon, most már tényleg drágák. Amikor ez volt, akkor még regionális összehasonlításban is olcsók voltunk, most már abban is drágák vagyunk. Tehát azt gondolom, hogy utána...
Egy már ilyen... külföldi befektetők sem lendíthetik tovább ezeket.
Igen. A... Hát, hogyha meg, azért mondtam Atént, Aténban 1000 euró. Tehát, hogy azért...
Hát kérdezik is, hogy akkor most irány a görög ingatlan piac?
Hát inkább Aténban vennék ingatlan.
Mind Budapest. Köszi, de... sziasztok! Ugyanis épp ilyen élethelyzetben vagy.
Hát akkor... Ja, értem.
Azt szeretném mondani, hogy akkor kapcsoljatok le. Hétfőn már engem onnan, jó?
Hát akkor Aténban nem, de valamelyik kedvenc szigetemre, akkor ha már görög, úgyhogy biztos akkor ott is jó.
Mert... Tehát azt gondolom egyébként, hogy egy, tehát általában azért, hogyha egy ilyen nagy fellendülés után, ha nincs nagyon nagy probléma, nincs nagy gebasz, akkor az van, hogy oldalaznak az árak évekig. Egyébként a német újraegyesítés után is Németországban 10-15 évig oldalaznak a lakásárak. Simán lehet egy ilyen időszak. Magyarországon a 2020-as években. Uh-huh. Nem egy nagy tragédia, tehát hogy nem...
Nem kell mindig ingatlannal 10%-okat keresni,
unalmas
az nem az a befektetési forma. Igen.
Igen, kiadod, van 5% hozamod, lemegy az adó, meg a költség, kapsz 2-3-at, azt ennyi. Uh-huh. Hát lehet, hogy ez.
Hát ezt majd el kell gondolkodni, hogy ez megéri, vagy akkor majd más.
Vagy a szuperállampapír.
Ja, a szuperállampapír.
Hát az, A vonal
ami, ami egyébként ebből is elvonja a pénzt, azt se felejtsük.
Azonnal belép alternatívaként, hogyha lecsökken a lakáspiaci hozam, akkor avonnal belép alternatívaként is visszaszívhatja a pénzeket.
Hát, azért most 5% a kiadási hozam kb. Budapesten, mondjuk. 5-6. Mínusz költség, mínusz adó, ja, meg a nyuglődés, el vele.
Igen.
Tehát azért, hogyha nincs nagy árnövekedés, akkor már nem biztos, hogy rosszabb az állampapír.
Emberek, vegyetek szuper állampapír, Schlesen nekem jó Budában lakásom. Ez a mai beszélgetés tanulsága, de a Gábornak még van a csőben.
Nem csak annyi, hogy nyilván bármibe fektethetnek az abszolút hozamú alapok, és te is említetted, hogy sortolhat így, úgy amúgy kriptó az, mehetne, de nem megy, vagy pedig próbálkozol is vele, vagy egyáltalán hogy látod, mert annyira szélsőségesek az álláspontok még mindig ezzel a piaccal kapcsolatban.
De úgy válaszolja, hogy szembe veled egy kriptodeviza befektető.
Én azt gondoltam, van egy kollégánk, aki óriás nagy kriptodeviza, vagy kriptopénz, vagy mi ez hívő, van is erre egy befektetési terméke. Magyarországon nem olyan könnyen lehet megcsinálni. Külföldön meg lehet csinálni ilyen struktúrákban, neki van is erre befektetési terméke. Óriás vitaink szoktak lenni, tehát hogy én most nyilván ő nem tudja elmondani itt a saját álláspontját, csak én tudom elmondani. Nekem az volt a sztorim a bitcoinnal kapcsolatban, hogy ez egy rossz megoldás egy nem létező problémára. Ez volt az én véleményem. Ő elmondta, hogy ez teljes hülyeség, én már öreg vagyok, nem értem, nem látom, hogy mi történik. Ez egy új világ, és ez egy teljes baromság. Lehet, hogy neki van igaza, tehát tényleg lehet, hogy neki van igaza. Én azt látom, hogy ez a kripto világ, ez ugye egy olyan problémát akar megoldani, hogy legyen anonim módon a kormányzatoktól elkülönülten, ne szóljon bele senki, tehát egy ilyen autonóm pénz. Én azt gondolom, hogy az emberek nagy részének, amíg stabilitás van a világban, erre nincs szüksége. Ő azt mondja, hogy nincs így. Tehát elmondom az ő álláspontját is, hogy itt legyen. Én azt gondolom, hogy erre nincs szüksége, és amit egyébként a bitcoin kapcsán, amit én láttam itt, az elágazások, meg a lopások a tőzsdékről, meg ilyenek, tehát az, meg hogy nem tud elég tranzakciót csinálni, tehát a jelenlegi formájában én azt gondolom, hogy ez nem működőképes nagy tömegek számára. Ezért mondtam azt, hogy egy nem létező problémá rossz megoldás. Ő azt mondta, hogy igen, ebbe van igazság, de hogy ez a probléma egyre inkább valós lesz, egyre inkább el akarnak majd az emberek különülni az államoktól, egy olyan megoldást akarnak, és a technológia meg majd utoléri.
De valami van, mert jelentős tőzsdei szereplők kezdtek el dolgozni a saját kriptofizetés.
Hát meg szállnak be a befektetési bankok is.
Befektetési alapok gondolkoznak azon, hogy ETF-eket indítanak, az amerikai tőzsdefelügyet lamentál azon, hogy ezt egyáltalán engedélyezett. Tehát forrong ez a történet.
Abszolút forrong, így nyilvánvalóan, hát de mint minden befektetési termékkel kapcsolatban, az ember kialakít egy álláspontot, nyilván módosíthatja az álláspontját, hogy az ember, hogyha megváltoznak a körülmények, nekem jelenleg ez a véleményem, vagy igazam van, vagy nem. Hát nem tudjuk, majd ki fog derülni.
Oké. Jó, hát nagyon szépen köszönjük, sajnos az időnk elfogyott, pedig kérdésünk még lenne bőven, és hallgatnánk napestig. Úgyhogy várunk majd szeretettel.
Köszönöm szépen.
Ismét örülünk, hogy itt voltál. Szép napot és jó pihenést akkor neked is majd a hosszú hétvégére. Zsidai Viktorral beszélgettünk, tehát a Citadel alap kezelőjével, egyik legsikeresebb magyar befektetési szakemberrel. Mindjárt folytatjuk.
kezem, üres a fej. Naponta így megy valamivel, telik az idő, szakad a konfetti eső. Köhög a koszos utca nép, erre járok gyakran én. Koros a földön, lassacskán szétjön. Fekete lyukkal húz a vonat a föld alatt, metrózat van végig mérnek, szemsugár fények. Elkapok egyet, pont a tiédet, visszanézek, úgy érzem, itt ér véget az eddigi élet. Fekete lyukkal húz a vonat,
jó. A mozgás egészséges. A mozgás motivál, serkenti a gondolkodást és fiatalít. Aki mozog, az boldog ember és kevésbé stresszes. Pályán, ösvényen, vízben, nyeregben, egyedül vagy csoportosan, labdával vagy anélkül, mindegy. A lényeg, hogy mozog. Épp testben.
A Millás reggeli mozgáskultúra rovatának támogatója a Magyar Víz Kft. A Primavera ásványvíz forgalmazója. A frissítés egy pohár vízzel kezdődik.
Igen. Mozogtam.
Én is mozogtam tegnap.
Akkor
olyan
mesélj.
Meleg volt.
Miután?
A gladiátor edzésen, és olyan sokat kellett bunyóznom, hogy tényleg régen éreztem azt, hogy azt se tudtam az edzés végén, merre van előre. De magamnak köszönhetem, mert mondtam a mesternek, hogy már régen jártam edzésen, egy kicsit terheljen már, de nem gondoltam, hogy ennyire komolyan veszi. Komolyan mondom, minden testnyílásomon próbáltam levegőt venni.
Ugye most a rovatban nagyon kevés időnk van, és saját példánkkal próbálunk erőre csinálni.
De sportoljatok, nagyon jó érzés.
Nem tudom, sikerült így azonnal ez a fél perc alatt. Legyél hozzám még valami kestcsinálót a mozgáshoz. Ez egészen konkrétan a gladiátor.
Muhammed Alit idézném, szerintem ő megcsinálja a kedvet a küzdősportokhoz. A fű zöld, az ég kék, én embereket verek. Ezt ő mondta. De kicsit talán össze is foglaltam. Nem túl bonyolult a filozófia. Akik a világban, a túl bonyolított, hírzajos világban szögegyszerű dolgokra vágynak, azok jöjjenek le gladiátor edzésre. De megcsináltam én akkor a verbunkot, most te jössz. Akkor figyelj, te csináljál kedvet ahhoz, ahova meg én nem mennék le. A világ összes kincsér se.
Én tényleg olyan boldog ember lettem. Ez a május megvolt a futómájusom, amikor minden hétvégén egy-egy hosszú versenyen voltunk, ráadásul tényleg sikerült jól választani, nem volt ez szándékos, egyszerűen olyan helyekről jöttek a kiírások, meg botlottunk bele, hogy nem lehetett kihagyni. Izlandon körbefutni a kimondhatatlan nevű szigetet, a Lunda futás nevű versenyen, az életem legszebb futása, 20 kilométer, belegebettem, az idő is rossz volt, mármint az én futott időm rossz volt, a versenyidő, tehát maga az időjárás, az meg csodálatos, tehát azon a helyen, ahol Európában az eddigi legerősebb széllökéseket mérték, és az év 365 napjából 360-ba erős szélfúj, majdnem szélcsendbe és verőfényes napsütésbe futhattunk a homokba, vulkáni hamuba, kövek között, mindenféle úton, utakon, szóval elképesztő. Utána jött az Ultra Balaton, mint kihagyhatatlanról, már beszéltek mások, azt most nem hoznám szóba, de Őri Szentpéterre is végre az Őrség erdeibe is egy egészen fantasztikus versenyen, terepen futottunk. Aztán pedig itt csak a környéken a Gajaszúrdok is egy gyönyörű, ott is egy vadonatúj verseny indult. Ami igazából érdekes volt látni, hogy a kezdőrendezők hogy szaladnak bele a gyerekbetegségekbe. Olyat még nem láttam egyébként, hogy az egész mezőny eltévedt. Tehát az, hogy az elágazás...
Nem volt befutott.
Az elágazásnál kifelejtettek egy elágazó táblát, és a másik távnak a kirakott szalagozáson elfutott az egész mezőny, és ha 3-4 perccel később valaki éppen nem GPS trackkel fut és szól, akkor és akkor libasorba fordul vissza az egész mezőny, érted? Tehát azért ez mondjuk elég amatőr hiba rendezésileg, de igazából olyan senki sem volt. Ja, meg az, hogy előttem értek olyanok, akik előtt voltam, mert véletlenül átvágtak, mert nem volt kielezve, tehát igazából simán ilyen 1-2 kilométereket, ha nem csináltál magadnak térképet, akkor le lehetett vágni, tehát elképesztő amatőr hibák voltak a rendezésben. Az első rendezés volt ez a gajaszúrdok, vagy gajavölgy futás, hogy jövőre biztos, hogy jobb lesz, de ez is kiváló volt, és ami még igazából hogy föltűnt, hogy sehol nincsen már, nincsen palackozás. És ebben jók vagyunk, és nemzetközi összevetésben is jók vagyunk. Sokkal kevesebb a műanyag pohár, és sokkal kevesebb a palack. Tavaly beszéltem arról, hogy amikor a sivatagba futottunk Izraelbe, Eilatba, az a döbbenetes mélypont volt ezen a téren, hogy mennyire nem foglalkoztak. Mert minden frissítőnél hozzávágtak az emberhez több palackot, mindenki palackkal futott, és szanaszét szórta az egész pályán a sivatagba. Biztos összekaparták, összeszedték, de Magyarországon nyilván persze a rendezőségnek is ez jó, hogy környezetvédelmi okokra hivatkozva ez neki jóval kisebb kiadás, de hát ezzel együtt az, hogy kezdenek az emberek rászokni, mindenki már terepversenyeken kulaccsal fut, kis hátizsákkal tölt magának, és nem kell kivinni, tök látványos változás van, és tényleg ezeken a versenyeken, ahol voltam, mindegyiken, ez tök jól látszott, szóval ezt a pozitív tendenciát el akartam mondani, szóval fantasztikus terepversenyek vannak, ahol tényleg élvezed a futást, akkor is, ha mondjuk nem szeretsz futni, már csak a környezet miatt is. Úgyhogy nekem megvolt ez a 4 versenyes terepfutó május, illetve majdnem terep, mert az UB az Dutra Balaton az éppen nem, az összes többi az volt. Úgyhogy csak azt szeretném mondani, hogy érdemes tényleg kipróbálni, szóval csinálja, aki csak tudja.
Épp testben a Millás reggeli mozgáskultúra rovata hangzott el. Ne feledd, aki mozog, az boldog ember.
A Millás reggeli mozgáskultúra rovatának támogatója a Magyar Víz Kft. A Primavera ásványvíz forgalmazója. A frissítés egy pohár vízzel kezdődik.
No, hát az órára pillantunk, akkor nem jöhet más, csak László B. Kati és a hírek.
És utána?
Mi legyen? Jaj, már megint Ács Gábor. Na mindegy, én...
Ennél az egy pozitívabb reakciót vártam volna, kedves Tigris.
Jó, okay, jó. Majd meg is jön, csak hadd szedjem össze magam.
Gondolatokat kell összekaparnod?
Nem, hanem beszéltél a 4-es-6-osról, a futásról, a fapadosról, egy one-man show-nak lehettek tanulni, kedves hallgatók.
Figyelj, a múltkor megkaptam a kritikát, hogy háttérbe vonulok, és nem járulok hozzá megfelelő mértékben a műsor sikerességéhez. Ugyan próbáltam egy kicsit kompenzálni, és meglepve tapasztaltam, hogy ma még egyáltalán nem rinyáltál azért, hogy pénteken itt vagy ismét.
Szóval, püf neki!
Ezek szerint visszatérsz?
Nem.
Na jó, hírek után megbeszéljük.